Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a mai hittanóra kapcsolatával a kedves Miriam Rádió hallgatóit. A mai hittanóra katekézis témája a szeretet igaz arca lesz. Isten szeret téged. Ez az kulcsfontosságú üzenet, amelyet az egyház hirdet, és hirdetni is fog a világ végéig. Mert ez a leglényegebb üzenet, hogy Isten végtelenül szeret minket. Be kell vallanom azonban, hogy sokáig ezt a mondatot, hogy Isten szeret téged, ezt az állítást, vagy hit igazságot, ahogy nevezzük, úgy éltem meg, mint valami elméleti, távoli, absztrakt dolgot. Valamit, amivel nem tudtam azonosulni. És gondolom, sokan is így voltak ezzel, vagy még mindig így vannak vele. Amit nem tudtam, és én sem igazán elfogadni, mert nem tapasztaltam meg, hogy Isten szeret minket. Milyen módon? Hogy szeret bennünket az, akit nem látunk, aki láthatatlan, de mégis jelen van az életünkben. Egy levelet szeretnék felhozni C.S. Lewis-tól. Sokan ismeritek őt. Biztosan olvastátok a Narnia krónikáját, vagy láttátok ezt a filmet. Egy fiú, aki olvasta a könyveit, írt neki egy levelet, amelyben megköszönte az írásait, és ezt mondta. Konkrétan idézem. Van azonban egy problémám, kedves Lewis. Rájöttem, hogy jobban szeretem Aszlant, mint Jézust. Ez zavar engem. Mit tegyek? A híres regényíró Lewis így válaszolt neki. Köszönöm a leveledet. Nagyon bátorított. Örülök, hogy örömet szereztem neked és a könyveim. De szeretnélek megnyugtatni. Nem kell emiatt aggódnod. Mert Aszlan minden, ami benne szép, nagyszerű, fenséges és vonzó, valójában Jézus. Azért hoztam fel ezt a történetet, ezt a példát, mert gyakran könnyebben azonosulunk a szeretettel itt a földön. Az emberekkel, akit szeretnek minket, szülőnkkel, barátokkal, ismerősökkel. De Isten szeretete sokszor távolinak tűnik, mintha a felhőkben lenne, vagy valamilyen hosszú távlatban, messzi távlatban. Hosszú időbe telt nekem is, amíg ezt teljesen befogadtam, és azonosultam ezzel a szeretettel. És valóban megtapasztaltam, hogy nem csak elméletben, nem csak absztrakt módon fogadtam el azt, hogy Isten szeret. Lassan jött le az, hogy ezt megértsem. Volt egy áttörő pillanat, amikor az evangéliumban, ahol Jézus főpapi imája szerepelt, János evangélium 17. fejezete, Jézus közvetlenül halála előtt az atyához imádkozik. És ezt mondja. Atyám, ha megismertettem velük a nevedet, mutasd meg nekik, hogy szereted őket. Hogy úgy szereted őket, ahogyan engem szeretsz. Kedves hallgatók, ebben az evangéliumi szakaszban észrevehető, hogy az Atya, Isten ugyanazzal az intenzív szeretettel szeret minket, mint Jézust. Ez hihetetlen. Ez lehet mondani, hogy forradalmi. Isten nem szereti jobban Jézust, mint engem. Korábban én úgy képzeltem, hogy Isten persze fokozatosan szereti, vagy ilyen fokozatban működik, hogy először szereti a teremtett világot, utána élő lényeket, persze a teremtés csúcsa az ember, és végül a legjobban szereti Jézust. De ez nem igaz. Az Atya Jézust öröktől fogva fiának látja, mi pedig a keresésben fogadó gyermekei vagyunk, és ugyanazzal a szeretettel szeret. Úgy gondolom, hogy ezt az igazságot még sokan nem is fedezték fel, vagy nem azonosultak vele. Sokan ülünk igen a templomban, a szentmiséken, és nem is tudjuk, hogy most egy olyan Isten előtt állunk, vagy imádkozunk, aki végtelenül szeret minket. És miért szeret minket ennyire? Mert nem tud másképpen szeretni. És ugyanazzal a szeretettel szeret. Engem, téged, mint Jézust. A másik érdekes dolog, hogy Isten nem kicsiben szeret. Nem egy picit jobban, egy kicsit kevésbé, attól függ, hogy hogyan viselkedek, hogyan nézek Istenre, milyen módon kapcsolódok be az egyház életében, mert ő teljesen szeret. Minden életkörülmények között. Sokan úgy nevelik a családjaikban a gyerekeket, hogy ki kell érdemelni a szeretetet. Rendbe kell rakni a dolgokat, segíteni kell otthon, és azáltal, hogy segítünk, kapunk érte elismerést, vagy dicséretet. Ez sokan viszont hasonlóan átviszik az Istennel való kapcsolatban is, hogy a szeretetet Istentől is ki kell érdemelni. Azt akarok megmutatni neki, mármint Istennek, hogy én jó vagyok, hogy én vallásos vagyok, hogy én imádkozok, hogy én gyónok, de Isten nem azért szeret, mert ezeket a vallásos vagy jó dolgokat tesszük neki. Akkor is szeretem, ha ezt nem tenném. Ő nem tesz különbséget. Szereti jókat és rosszakat is egyaránt. Felkelti a napját igazakra és igaztalanokra egyaránt. Ez sokak számára nehéz. Elfogadni, hogy Isten nem személyválogató. Hogy Isten akkor is szeret, ha én nem viszonyulok hozzá adekvát módon. Van, aki azt mondja, Isten túlságosan irgalmas, vagy nagy lelkű. De Isten valójában ilyen. Nem tud más lenni. Csak nagy lelkű. Csak irgalommal teljes. Isten szeret úgy, ahogy vagyok, tökéletlenül, gyengénen is, bűnösen is. Másik dolog az, ami viszont fontosabb, hogy túlságosan szeret ahhoz, hogy ilyenek maradjunk. Tehát egyik dolog az, hogy igen, szeret Isten, akármilyen is vagyok, másik dolog viszont nem akarja, hogy olyanok maradjunk, amilyenek vagyunk, hanem hogy növekedjünk az ő szeretetében. Az ő szeretete át akar formálni. Egyre inkább hozzá hasonlóvá akar tenni. Szeretőbbé, szentebbé, nemesebbé. Tehát igen, Isten szeret téged, engem úgy, ahogy vagy, de túlságosan szeret ahhoz, hogy hagyjon ugyanolyannak maradni. Tehát egy szinten. Isten nem ellensége az embernek, hanem tényleg lehet úgy mondani, hogy szívből szeretné, hogy megértsék és elfogadják, hogy ő hogyan és milyen módon szeret. Nem kell kiérdemelni az Isten szeretetét. Ő akkor is szeret. Érdem nélkül. De az életünk viszont válasz erre a szeretetre. Nem azért tesszük a jót, hogy szeressen, hanem azért, mert már szeret. És ez nagyon fontos üzenet. Mert öröktől fogva szeremt, mert szeret, mert akart minket, mert megteremtett minket, mert Isten maga szeretett. Ahogy János apostol írja az evangéliumába. Fontos tudni azt is a szeretetről, hogy nem csak formál, hanem szabaddá is tesz. A Szentírás több helyen összekapcsolja a szeretetet a szabadsággal. A szeretet megszabadít a félelemtől, mert a szeretetben nincs is félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, ahogy az első János levelében olvashatjuk, negyedik fejezet 18. versében. Jézus arra tanít, hogy a szabadság az igazsághoz és Istenhez való kapcsolódásból fakad. Az igazság szabaddá tesz titeket, írja János evangéliuma 8. fejezet 32. verse. A keresztény értelmezés szerint tehát pedig Isten maga a szeretet, tehát a szeretetben élni egyben szabadságot is jelent. Szent Pál apostol szerint a szeretet a törvény beteljesítése. Római levél 13. fejezet 10. verse. Ez azt jelenti, hogy aki a szeretetben él, az nem kényszerből cselekszik, hanem belső szabadságban él, és onnan cselekszik. A szeretet légkörében az ember növekedik, kiteljesedik. Onnan lehet megtudni, hogy az, aki igazán szeret bennünket, annak a légkörében növekedünk, és nem kicsinyedünk. Isten légköre pont ilyen. Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk mindenestől abban, aki a fej, a Krisztus, olvasható az Efezusi levél 4. fejezet 15. versében. Engedjék meg, kedves hallgatók, egy rövid történetet pont arról, hogy olyan környezetben, ahol a szeretet van, minden kivirul, kibontakozik. Egy fiatal tanítvány minden áron igazat akar mondani, de szavai gyakran sebeztek másokat. Nem volt valahol tekintettel a másik emberre. Mestere egyszer egy kis növényt adott neki, és azt mondta: locsold, de ne tépd. A fiú értetlenkedett, de végül engedelmeskedett. Napok múlva a növény erősödni kezdett. Látod? Mondta a mester. Az igazság olyan, mint a víz. Ha szeretettel adod, növekedést hoz. Ha erővel, gyökerestől kitéped, vagy eltiprod. Ez a történet azt hangsúlyozza, hogy a szeretettel áthatott igazság segít a lelki fejlődésben vagy növekedésben. Szent Pál apostol szerint a tudás felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. 1. Korintusi levél, 8. fejezet 1. verse. Az épít szó itt konkrétan azt jelenti, hogy felemel, fejleszt, növekedésre segít másokat. Egy haszi történet arról szól, hogy egy faluban két tanult ember élt. Az egyik minden vitát megnyert. A másik inkább kérdezett és figyelt. Az emberek mégis a másodikhoz mentek tanácsért. Amikor az első megkérdezte, miért, egy öreg így felelt neki: te megmutatod mindenkinek, hogy igazad van. De viszont az a másik, ő még segít, hogy mi is növekedjünk. Ez az igazi nézőpontja annak, hogy tényleg a szeretet növekedést ad. Sokan, nem csak értelmiségi, azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy tudjuk Istent szeretni, embert, vagy éppen, hogy őszintén szeretni, szükséges az érzelmi intelligencia, vagy valamilyen magas IQ. Nem. Nem feltétlenül kell magas érzelmi intelligencia ahhoz, hogy tudjunk szeretni. De viszont az érzelmi intelligencia segít abban, hogy a szeretetet jól tudjuk megfogalmazni, hogy jól működjön és növekedést hozzon. A szeretet nem csak képesség, hanem döntés is. A Szentírás szerint a szeretet sokszor tudatos választás. A türelem, jóság, megbocsátás a végső kimutatkozás ennek a szeretetnek. Ezeket akkor is lehet gyakorolni, ha valaki nem különösebben, idézőjelben érzelmileg kifinomult. Az érzelmi intelligencia viszont segít, hogy jól tudjunk szeretni. Az érzelmi intelligencia, az önismeret, empátia, önszabályozás abban segít, hogy észrevegyük, mire van szüksége a másik embernek. Hogy ne bántsuk akaratlanul, hogy a konfliktusban is valahol tényleg a szeretetben maradjunk. Vagyis nem maga a szeretet forrása, hanem annak minőségét javítja. Szeretet nélkül is lehet, idézőjelben valaki érzelmileg ügyes. Valaki lehet nagyon jó mások érzéseinek olvasásában, mégsem szeret igazán, vagy tisztán. Például, amikor manipulál. És sok ember pont ebben a érzéki szegénységben, vagy emocionális deprivációban szenved. Ezért a kettő nem ugyanaz. Az őszinte, tiszta szeretet, vagy érzelmileg ügyes ember. A szeretet fejleszti az érzelmi intelligenciát. Érdekes módon fordítva is igaz. Ha valaki őszintén szeret, idővel türelmesebb lesz. Jobban tud odafigyelni másokra, és jobban is érti önmagát is. Jézus tanításaiban a szeretet gyakran megelőzi az úgynevezett megértést. Előbb szeress, és közben tanulsz meg igazán látni. Szeretni tudunk érzelmi intelligencia nélkül is, illetve nem kell magas érzelmi intelligencia hozzá. De ha fejlődik benned, a szereteted mélyebb, tisztább és építőbb lesz. Sokszor azt gondoljuk, hogy a szeretet egy érzés, egy emóció. Valami, ami jön és megy. De a szeretet ennél sokkal több. József Ratzinger bíboros, egykori Benedek pápa azt mondja, hogy a szeretet egy tudatos döntés. Egy tudatos igen a másik ember irányába, akkor is, amikor könnyű, és akkor is, amikor nehéz. Egyik legfontosabb gondolatát a Deus Carita Est című írásban találjuk. Már a cím is beszédes. Isten a szeretet. Ez azt jelenti, hogy a szeretet nem csupán emberi érzés, hanem a forrása is. És ez a forrás maga Isten. Ratzinger, bíboros, kétféle szeretetről is beszél ebben a műben. Az egyik az úgynevezett érosz, a vágyakozó, a lelkes, a felemelő szeretet. A másik az agapé, az önzetlen, az adó szeretet, az ajándékozó. És mi az igazán érdekes? Azt mondja, hogy a kettő együtt adja az igazi szeretetet. Nem elég csak érezni, és nem elég csak kötelességből adni. A szeretet akkor teljes, ha szívből jön, és önmagát ajándékozza. De mit jelent ez a mindennapokban? Azt, hogy a szeretet az akkor hallgató, a szeretet az, amikor meghallgatunk valakit, amikor segítünk, amikor türelmesek vagyunk, amikor kitartunk valaki mellett. Mert ahogy 16. Benedek pápa tanítja, a szeretet mindig cselekvés. És talán ez a legmélyebb gondolat, hogy nem mi kezdjük és kezdeményezői vagyunk a szeretetnek, hanem előbb minket szerettek, vagy szeretnek. És Isten szeret. És mi erre válaszolunk. Talán érdemes ma ezen elgondolkodni, hogy nem csak érzem a szeretetet, és nem mi kezdjük a szeretetet. Valaki előbb minket szeretett, vagy szeret. És ennek a forrása maga Isten. Erich Fromm pszichológiájában a szeretet nem romantikus érzelem, hanem tanulható művészet. A leghíresebb művében, a szeretet művészete, radikálisan másképp közelíti meg a kérdést, mint a hétköznapi gondolkodó ember. A legtöbben úgy gondolunk a szeretetre, mint valamire, ami idézőjelben megtörténik velünk. Találkozunk valakivel, érzünk valamit, és azt mondjuk, szeretünk. Fromm szerint ez tévedés. A szeretet nem passzív élmény, hanem éppen ellenkezőleg. Aktív képesség szeretni. Nem az a kérdés, hogy találunk-e valakit, akit szerethetünk, hanem az, hogy képesek-e vagyunk-e szeretni. Gondoljunk csak bele. Hányszor mondjuk, hogy belé szerettem valakibe vagy valamibe. Mintha a szeretetet, mintha a szeretet valami lenne, ami csak úgy megtörténik velünk. Mint egy villámcsapás. Azt mondja, a szeretet nem passzív élmény. Nem szerencse kérdése, hanem képesség. Lehet tényleg olyan, mint a művészet. Olyan, mint egy hangszer megtanulása. Figyelmet igényel. Fegyelmet, türelmet, és mindenek előtt gyakorlást. És természetesen nem szavakban, mert nem elég valakit szeretni, meg is kell érteni őt, elfogadni. Nem elég közel lenni, hagyni kell, hogy a másik önmaga legyen. A szeretet ezért nem érzés, hanem gyakorlat. Erich Fromm azt mondja, a szeretet olyan, mint egy mesterség. Ahogy tényleg, mint egy hangszert, amikor megtanulok játszani rajta. Közismert pszichológus szerint az érett szeretetnek 4 alappillére van. Az első a gondolkodás, gondoskodás, tehát a szeretetnek az első arca, hogy törődöm a másik életével. Utána a felelősség, hogy válaszolok a mások szükségleteire. A harmadik a tisztelet, hagyom, hogy a másik önmaga legyen. A negyedik az ismeret, valóban meg akarom érteni a másikat. Ha ezek közül bármelyik hiányzik, a szeretet torzul. Erich Fromm egyik legszebb gondolata, ami nagyon tetszik, az élet-szeretet paradoxona. Hogy nem azért szeretlek, mert szükségem van rád, mert ez nem szeretet, hanem szükségem van rád, mert szeretlek. Ez igen szép Erich Frommtól. Tehát az élet-szeretetben nem függünk a másiktól, de mégis választjuk őt. És ezért óriási itt a különbség. Az egyik függőség, a másik szabadság. Az egyik kapaszkodik, a másik tud adni. A modern embernek sajnos problémája van. Nem csak a szeretet forrásával, hanem magával a szeretet fogalmával is. Fromm, pszichológus, kritikusan látja a modern társadalmat. Szerinte sokan úgynevezett piaci szemlélettel közelítünk a szeretethez. Mit jelent ez? Azt, hogy elég jók vagyunk-e? Elég értékesek vagyunk a másik számára? Mintha egy csereüzlet vagy biznisz lenne a szeretet. Ez szerinte eltorzítja a szeretetet. Mert a valódi szeretet nem az. És igaza van, mert a szeretet nem üzlet, hanem ajándékozás. Nem az a kérdés tehát, hogy szeretnek-e engem, hanem az, hogy én tudok-e szeretni. Mai kor kulcs problémája, hogy csak a szeretet nézni, szeretni, és nézve szeretve lenni. Kevésbé tud szeretni, vagy pedig csak külsőleg, nem belsőleg. Iránt kell változtatni, belülről kifelé. De ez is megoldható. A külső is válhat belsővé, hogy a belső külsővé váljon. Megoldás ehhez a szemlélet lehet. A szemlélődés, vagy kontempláció, az igazságnak a megragadása. Nyitottság a természet feletti felé, az isteni titkok felé. Amikor az imádkozó ember lát, tapasztal is, de nem a saját erejéből. Az ember lelki szárasságként, a lélek sötét éjszakájaként éli meg az utat, amely sokszor a belső csöndbe vezet. Amikor megtapasztal Isten hallgatását a világban, és fölismeri, hogy a világ nem Isten, oda hallgat Isten szavára, ahogy keresztelő Szent János is mondja. A szemlélődés hallgatak szeretet. Az igazság megismerésének az egyik útja mindenki számára. Az evangéliumban olvasható, amikor a nép nem találta Jézust, elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék, hogy lássák. Kik azok, akik keresik? Kik azok, akik látni szeretnék Jézust? Emberek, nép, és mindenki, sokasság, nem csak egy páran, vagy csak akik érdeklődnek. Kik azok, akik keresik Istent ma? Azok, akik templomba járnak? Akiknek vallási érzékük van? Nem, mindenki. aki Isten pecsétjével születik a homlokán és a szívében. Mindenki, aki Isten képmását hordozza a szívében. Akik az igazi szeretet után szomjaznak. Azok, akik keresik Istent. Akik ehhez az Isten képhez ragaszkodnak. Ezt keresik egész életükben. Ehhez irányultság, ez a mi irányultságunk az élethez, aki szintén a szeretet forrása. Isten nem csak egy jó dologban található meg. Isten keresés egy folyamat, és ugyanúgy egy rátalálás is. Olyan, mintha a gyöngyszemeket keresnénk, és ezeket gyűjtenénk. Ezek a gyöngyszemek a mosoly, a szeretet, a megbocsátás, a béke, a jókedv. Isten olyan követőket akar, akik keresik őt, akik kutatnak utána, akik éhezik őt, akik látni akarják. Itt vagyunk a nagy hét kapujában, talán pont most ez segíthet nekünk megérteni és megismerni Isten szeretetét. Talán elég lesz ott elkezdeni, amikor Jézus keresztjére nézünk. A szeretet szimbóluma nem a szívecske, hanem pont a kereszt, melyen rajta függ a megváltó Isten. Szívvel kell nézni, hogy lássuk, mit tett Isten az emberért. Ő vált átokká, hogy áldásban részesüljünk. Az ő halála lett a mi életünk. Szívvel tekintsünk a megváltás és a szeretet szimbólumára. Mert a szív az ember belső embere. Amikor a szív bölcs, akkor az ész jó irányba gondolkodik. Az érzelmek tisztán áramlanak, és az akarat jót cselekszik. A szív intelligenciája nem más, mint a belső harmónia, amelyben az ember képes szeretni, de már Isten módjára. A keresztény élet egyik legmélyebb igazsága, hogy az ember szívből él, szívből dönt, szívből szeret, és szívében találkozik az Istennel. A szív intelligenciája maga a szeretet bölcsessége. És ha szívünket formáljuk, akkor életünk minden területe átalakul, mert az élet forrása a szívből fakad. A szív intelligenciája a belső béke útja. Azt javaslom, hogy imádkozzuk át, vagy elmélkedjük át, akár ezután a rádió műsor után, amikor van egy kis időtök. És nyissátok ki János evangélium a 3. fejezetének 16. versét. Ez a Szentírás központi mondata is. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten úgy szerette a világot, Isten így szeret téged és engem. Egyformán, mint Jézust. Ezután, hogy ezt átimádkoztad, gondolkodj el. És ne csak gondolkodjunk, hanem nyissuk meg a szívünket, hogy tényleg Isten beléphessen, és nem csak a nagy hét külső eseményeit éljük át, hanem belsőségesen vele együtt, hogy tényleg a húsvét örömébe vezessen minket. Dicsértessék a Jézus Krisztust!
Jelencsics Erik atya műsorát hallották.
hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhattak Jelencsics Erik atyával.